Istenemet helyett a testvérek! Isten tiszteltünkkel kezdjük meg a 331-es számú énekkel az evangélikus énekeskönyvben. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Liturgiaként a 9-es számú liturgiát fogjuk énekelni, az énekeskönyv 60. oldalán található.
Figyelj, Uram, imádságomra, és halld meg könyörgésem hangját, mert Te, Uram, jó vagy és megbocsátó, irgalmas mindenkihez, aki hozzád kiált. Taníts meg engem a Te utadra, hogy járjak a Te igazságodban.
Dicsőség az Atyának, dicsőség egy fiának, a drága Szentléleknek, az egy örök Istennek.
Áldott az Úr, napról napra gondoskodik rólunk, a mi szabadító Istenünk. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájunkkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy jobban ragaszkodtam mulandó javakhoz, mint az örök életbeszédéhez. Ne vondd meg tőlem irgalmadat, hanem növeld hitemet. Az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Töröld el én vétkem, irgalmas jó Úristen, Szent fiad vérén, könyörüljél rajtam, Te benned van bizalmam.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Dicsőség a magasságban, a hatalmas Istennek, béke legyen e világban, mindenhol az embernek. Hála néked, menj királyan, írgalma az Isten báránya, Szent Háromság
Imádkozzunk. Urunk, oltalmazd egyházadat örök irgalmaddal, mert emberi gyengeségünk miatt elbukunk nélküled. Távolítsd el tőlünk azt, ami káros, és téríts minket ahhoz, ami üdvösséges, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Most pedig hallgassa meg a gyülekezet Szent Háromság ünnepe után 15. vasárnapra egyházunk által előírt szentigét, amelyet megírva találunk Máté evangéliumának a 6. fejezetében, a 24. verstől a 34-ig a következőképpen. Máté evangéliumának a 6. fejezetéből olvasom az igét a 24. verstől. Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok az életetekért, hogy mit tegyetek és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem többe az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál? Nézzétek meg az égi madarakat, nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk? Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy arasznyival is. Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek. Nem fáradoznak és nem fonnak. De mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsiny hitűek? Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Mindezt a pogányok kérdezgetik. A ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Boldogok, és akik hallgatják és megtartják Istenünknek szent beszédét, mondjuk el közösen az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglalnak helyet a testvérek. Isten tiszteltünk folytatásaként énekeljük a 372-es számú éneket az igehirdetésre készülve. Thank you.
Kegyelmes Jézus, segítségemre! Esteklésemre figyelmezz kérlek, hogy egykor nálad boldogan éljek.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szent igét, amit megírva találjuk Pál apostolnak a Timóteushoz írt első levelében, a 6. fejezet 6. versétől a 11. versig a következőképpen. Valóban, nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe meg csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévejedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. Te pedig Isten embere, kerüld ezeket. Ellenben törekedj igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, álhatatosságra, szelíd lelkűségre. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, olyan megdöbbentő azzal szembesülni, amikor ilyen régi sírokat feltárnak, hogy az elhunyttal együtt eltemették a lovukat is, vagy a kutyájukat is, meg mindenféle kincseket is melléjük tettek. Persze a kincsekből sokszor nem maradt semmi, mert ugye ott voltak a rablók, akik ezeket elvitték, de így temették el az embereket, megölték a lovát is, a kutyáját is, meg még akár volt ilyen, hogy embereket is megöltek, és melléjük temették, hogy a túlvilágon majd hátha szükségük lesz rá, vagy hogy segítsék őket, hogy majd használhatják ezeket az eszközöket. De ez nem csak régen volt így. Ma is sokszor látni azt, hogy emberek úgy gondolkodnak, hogy na még akkor valamit eltemetünk, még adunk pénzt, vagy oda teszünk pálinkát, vagy oda teszünk egy kis karácsonyfát meg. És az ember szíve megszakad, mert érzi azt, hogy itt nem tudták elengedni azokat az embereket. És ott van ezekben az emberekben az, hogy van folytatás, az a reménység, hogy valahogy folytatódik, nem ennyi az élet, hogy itt a földön a halállal véget ér, viszont mégsem veszik komolyan ezek az emberek azt, amit Isten egyértelműen elmond. És itt Pál apostolon keresztül is a fiatal Timóteusnak megírja, hogy semmit sem hoztunk a világba, és semmit sem viszünk el belőle. Semmit se hoztunk, és semmit se viszünk el belőle. Ahogyan Jób is ezt megfogalmazta, hogy az az ember, aki pillanatok alatt elveszített mindent, a vagyonát, a gyermekeit, és akkor azt mondta, hogy mezítelen jöttünk erre, születtem erre a világra, és mezítelen is megyek el. Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úrnak a neve. És ez a kijelentés nagyon egyértelműen megadja az alapot annak, hogy mi hogyan viszonyuljunk a földi dolgokhoz, az anyagi dolgokhoz. De hogyha körbenézünk, meg hogyha magunkra is nézünk, akkor sokszor azt láthatjuk, hogy egyáltalán nem így gondolkodik az ember, hogy hát semmit se vihetek el belőle. Erre a földi életre fókuszál, és azt gondolja, hogy itt kell megszerezni mindent, amit csak lehet, minden áron akár, mert hogyha ezt megszerzem, akkor boldog leszek. Akkor megelégedett életet élhetek. És még hogyha valaki nem is ilyen végletekben gondolkodik, hogy mindenáron megszerezni a dolgokat, akkor is ott van ebben a világban ez a nyomás, ez a gondolkodásmód, a reklámokon keresztül is folyamatosan ezt kapjuk, hogy hát ha ezt megszerzed, akkor leszel boldog, akkor lesz teljes az életed. És hat ez ránk. Minden emberre hat ez a gondolkodásmód, hogy ebben a földi világban gondolkodjon, és ne tekintsen túl ezen. És hogyha Isten nem szólna hozzánk, hogyha az Isten igét nem olvasnánk, akkor ebben a gondolkodásmódban lennénk, és félrevinni a mi gondolkodásunkat is ez újra és újra, hogy elvétjük a fókuszt, elvétjük az irányt. És milyen jó, hogy az élő Isten, aki látja az életünket, az egész világot a maga teljességében, beleszól az életünkbe, és megszólít bennünket. És úgy helyre teszi a gondolkodásunkat, így az anyagiak terén is. És most is mondja, hogy semmit sem hoztunk a világban, semmit sem vihetünk el belőle. De mondja, hogy de ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele, és beszél a megelégedésről itt Pál apostol ennek az ige szakasznak az elején. Van ruhánk, van ételünk, hát akkor örüljünk neki, elégedjünk meg vele. Hát ennél sokkal többel nem tudunk megelégedni a mindennapokban, de mit mond? Azt mondja, hogy nagy nyereség az Isten félelem, a kegyesség megelégedéssel. Tehát hogy tud az ember megelégedett lenni? Hogyha az Istennel élő kapcsolatban van. Hogyha féli az Istent. Hogyha szereti az Istent. Hogyha az Istennel megvan ez a közösség, akkor tud megelégedett életet élni. Akkor tudja azt mondani, hogy van ruházatom, van ételem, meg vannak a szükséges dolgok. Hála az Úrnak. Filippi levélben írja Pál apostol szintén, hogy tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is. Egészen be vagyok avatva mindenbe, jól lakásba és éhezésbe, a bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. És itt pedig azt mondja, hogy ellentétként, hogy akik pedig meg akarnak gazdagodni kísértésbe, meg csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Hát itt ott a kérdés, hogy na de hát ki az, aki nem akarna gazdag lenni? Ki az, aki nem akarna jobban élni, több anyagi dologgal rendelkezni? És hát látjuk azt, hogy sokan nagyon gazdagok akarnak lenni. Rengeteg ember lottózik például az országban, most nem néztem statisztikákat, de hát hogyha csak körbenézünk, rengeteg ember van, aki beadja azzal a reménységgel, hogy na majd gazdag leszek, és miért akar gazdag lenni? Hát akkor majd boldog leszek. És hát tudjuk azt, hírekben olvashatjuk, hogy akire ilyen hirtelen rátör ez a gazdagság, szinte kivétel nélkül tönkre megy az életük. Tönkre mennek az emberi kapcsolataik, tönkre megy valami függőségbe esik, teljesen tönkre megy az életük. És azt is látjuk, hogy ha valaki nagyon nagy vagyonra tesz szert, nem ilyen hirtelen, akármilyen módon, milliárdokra, akkor azzal sem tud úgy mit kezdeni, megelégedni. És azt mondja, hogy na akkor inkább megyek valami politikai karrier irányába is, hogy ilyen módon is gyakorolhassam a hatalmat, vagy az is benne van, hogy elkezdenek aztán jótékonykodni is, mert látják, hogy hát ez így önmagában úgy kevés, ez nem ad boldogságot, nem ad megelégedettséget, amire vágynék. És nem lehet pusztán éppen ezért a gazdagság a célja az ember életének. Hogy na most én gazdag akarok lenni, és akkor ez az életemnek a célja. Mert ez önmagában üres. Az életennél sokkal több, ugye olvashattuk itt, hallhattuk a hegyi beszédből Jézus szavait, hogy hát nem több az élet a ruházatnál, az ételnél, a vagyonnál. Az életennél sokkal-sokkal több, mert az élet az az Istennel való kapcsolat, az élet az a Krisztus. Hogy őt ismerhetem, hogy vele élhetek. És az, hogy van ruházatom, meg van ételem, meg akár vagyonom, ez csak ráadás. Azt mondja Jézus, hogy ez ráadás. Nem ez a lényeg. És ha valaki csak erre törekszik, hogy ez legyen, és minél több legyen ebből, akkor elvéti a célt. Akkor nem a lényegre fókuszál. És ha van étel, van ruházat, akkor adjunk érte hálát, és hogyha több adatot, hát akkor azért is adhatunk hálát, és azzal a többel kell majd elszámolnunk az Istennek. Tehát ez felelősséggel is jár, hogyha az embernek több adatot. Mert egyébként nem bűn önmagában az, hogyha valaki tehetősebb, hogyha valaki gazdag. Mert vannak milliárdos keresztjének is. Aztán vannak olyan milliárdosok is, akik azt mondják, hogy keresztjének, de valójában nem az. Persze az Úr látja az embereknek a szívét. De a Bibliában is olvashatunk arról, hogy ott vannak királyok. Hatalmas vagyonnal rendelkeznek, de hívő emberek. Hogy ott van például Lídia, bíborárus nő, egy gazdag vállalkozó asszony, most ezt mondanánk, aki hitre jutott, és nem olvassuk, hogy akkor fölhagyott volna ezzel a tevékenységével. Tehát lehet jól csinálni ezt a dolgot, lehet gazdag ember is keresztény, de nagy veszélyeket rejt magában, ahogyan mondja az ember, ahogyan mondja itt Pál apostol, hogy elcsúszhat a fókusz, és akár a hittől is elszakíthat, hogyha ha valaki a gazdagságra törekszik önmagában, pusztán arra. És mond olyat is Jézus, hogy ott a gazdag ifjú kapcsán, hogy nehezebb bemenni a gazdagnak a mennyek országába, mint a tevének a tűfokán átmenni. Ugye ez egy lehetetlen dolog, de azt mondja, hogy a gazdagnak a mennyek országában még nehezebb, hogyha a gazdagságában bízik. Hogyha arra teszi rá az életét. Tehát nem a pénz, nem a gazdagság a baj önmagában. Itt is mondja, hogy minden rossznak gyökere a pénz szerelme. Tehát, hogyha valaki a pénzt imádja, a mammont imádja, ahogyan az oltár előtt igében hallhattuk, és nem az Istent imádja. Ez minden rossznak a gyökere. Ebből mindenféle rossz dolog fakad az ember életében, hogyha a pénzt szereti, és nem az Istent. És mondhatja erre valaki, hogy hát én nem vagyok milliárdos, nekem ez nem probléma. De az a helyzet, hogy úgy is lehetek én szerelmes a pénzbe, hogy egyébként nincs vele túl sok kapcsolatom. Tehát lehet egyfajta ilyen plátói szerelem, hogy ó, hát én, de ha én gazdag lennék, ugye, ahogyan a teljes ember énekli a hegedűs a háztetőben. Ha én gazdag, hát akkor mi mindenem lenne. És akkor szerelmes vagyok a pénzbe, nincs, de egyébként meg vágyakozom felé, és az határoz meg engem. Attól várom a boldogságomat. Egyébként ott a kérdés, hogy na de ki a gazdag? Mihez képest gazdag valaki? Ugye ez mindig valamihez hasonlítottan jön elő. És itt Magyarországon sokszor panaszkodunk, hogy hú, hát milyen helyzetek vannak. De egyébként, hogyha összehasonlítanánk a régebbi időkkel a mai helyzetünket, hogy mi milyen körülmények között élünk, hogy miket ehetünk, hogy hogyan utazhatunk, elképesztő gazdagságban élünk egyébként. Meg a mai korban is, hogyha az egész világhoz összehasonlítjuk, ilyen nagyon friss statisztikákat nem találtam, de néhány évvel ezelőtt azt írták, hogy az átlag magyar, az a világot tekintve az első 15%-ba tartozik. Az átlag magyar. Aki panaszkodik, hogy jaj, akkor, de hát akkor hol vagyunk mi ahhoz képest, ahol akik tényleg rettenetes állapotokban vannak. És persze tudjuk, hogy Magyarországon is vannak rettenetes helyzetek. Csak hogy mihez képest vagyok én gazdag. Érdemes ezt is megvizsgálni. És egyébként meg ugye miért akar gazdag lenni az ember? És ott van az, hogy hát jó, persze ne kelljen szűkölködni, meg ne legyen anyagi kérdés, mert az őrli az embert, meg stb. De sokszor az van, hogy független tudjak lenni. Független lehessek másoktól, és ez bekúszhat az a gondolat is, hogy esetleg Istentől is, mindentől független. Na de hát van ilyen, meg lehet ilyen, meg jó ez nekem, hogyha úgy próbálok élni, hogy még Istentől függetlenül is. És az a jó, hogyha én a gazdag Istenben bízom. Aki egyébként minden hatalom menjen és földön, ő rendelkezik egyébként minden pénzzel ezen a világon. És hogyha nekem szükségem van valamire, akkor azt kérjem tőle. És amire szükségem van, azt meg fogja nekem adni. Neki erre van lehetőségem. Tehát ne a gazdagságra törekedjünk, hanem arra törekedjünk, hogy ezzel a hatalmas Istennel élő kapcsolatunk legyen. És itt is mondja azt Pál apostolon keresztül az Úr, hogy az igazságra törekedjünk. Ahogyan Jézus is mondja, hogy keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is ráadásul megadatnak nektek. Mik ezek azok? Ezek. A ruházat, az étel, amire szükségünk van. Mit csinál a mai ember? Keresi az ételt, a ruházatot, a pénzt, néha nem találja, aztán találja, akkor se elégedik meg vele, és aztán nem találja a boldogságot. De itt meg azt mondja, hogy nem így kéne, hanem az Istent keresd, ne csak a végére hagyd, hogy na, még ha a hétvégén belefér, akkor egy kicsit foglalkozok vele, de egyébként meg hát csinálnom kell a dolgomat, meg dolgoznom, sokan ebbe purcannak ki. Az Istent keresd, ő legyen az első. És aztán megtapasztalod, hogy ezek mind ráadásul megadatnak. És mondja, hogy az igazságra, kegyességre, tehát hogy az Istennel való kapcsolatra, hitre, szeretetre, álhatatosságra, szelíd lelkűségre, ezekre törekedjünk. Ezek a maradandó dolgok, ahogy énekeltük itt az énekben, ebben a jó régi énekben, veretes énekben, de van egyszerűen meg van fogalmazva, hogy ne kívánd lelkem, ami mulandó, azt kívánd lelkem, ami állandó, ami maradandó. És mi az, ami maradandó? Hát maga az Isten, és az ő ajándéka, az ő szeretete, és hogyha vele kapcsolatban lehetek. Ez örökké tartó. Mert ebből a világból nem vihetek ki semmit, ahogyan nem is hozhattam be semmit. De hogyha Jézus nélkül megyek ki ebből a világból, akkor mindent elveszítek. Akkor az a kárhozat. De ha Jézus visz át engem ebből a világból az örökké valóságba, akkor az az örök életet jelenti, és az örök boldogságot vele. És hát erre hív az Úr, hogy ne itt a földi dolgoknál akadjunk el, fontosak ezek is persze, de nem ezek a legfontosabbak, hanem ő rá figyeljünk. És aztán a helyén tudjuk ezeket is kezelni. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy te tudod, hogy mire van szükségünk. És köszönjük azt, hogy rád bízhatjuk a mi életünket, testünket, lelkünket, és az anyagi téren való gondolkodásunkat is. Te látod, hogy elcsúszott-e ebben a kérdésben a fókusz a mi életünkben is, vagy a helyén tudjuk kezelni ezeket a dolgokat, hogy aggodalmaskodunk-e, vagy megelégettünk, és azt gondoljuk, hogy most már mindenünk megvan. Urunk, ismered ezeket a kísértéseket, ismered a mi állapotunkat is most ebben a pillanatban. Kérünk, Urunk, hogy tedd helyre a mi gondolkodásunkat, tedd helyre a mi szívünket. Hadd tudjunk benned bízni, és tőled várni az erőt a munkánkhoz, tőled várni azt, hogy megkapjuk azt, ami szükséges, anyagi bevétel, de leginkább azt, ami lelki. Kérünk, Urunk, hogy te cselekedj a mi életünkben. Amen.
Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket, szent igéd és szent lelked ítélje meg bűneinket, vigasztaljon bánatunkban, bátorítson halálunkban.
Hirdetem a testvéreknek az előttünk lévő alkalmakat. Hétfőn 5 órától asszonykör lesz, kedden 5 órától bibliaóra, szerdán 9 órától babamama kör, és pénteken pedig 5 órától ifjúsági és konfirmációi óra. Vasárnap 3:45-től lesz imakör, és 10 órától pedig istentisztelet. Az istentiszteleteinket a philadelphia.lutheran.hu oldalon szoktuk közvetíteni élőben, és ott meg lehet hallgatni a hanganyagokat a hanganyagok menüpontban. Képek, videók is megtalálhatóak a gyülekezet életéből, ugyanígy a Facebook oldalon is. És hirdetem a testvéreknek, hogy most istentiszteletünk után gyülekezeti délután tartunk, amikor is hozott ételeket elfogyasztjuk közösen. Hogyha valaki nem hozott, őket is várjuk szeretettel. Ilyenkor mindig megtapasztaljuk, hogy marad bőven. Úgyhogy várunk szeretettel mindenkit, aki tud maradni erre az alkalomra. Most egy kicsit foghíjasabban leszünk, mert többen elmentek egy ilyen balatoni őszülés vagy nyaralás alkalmára, így a gyülekezetünkből, meg vannak, akiket betegség sújt, de jó lesz kis közösségben is együtt lenni, várjuk szeretettel a testvéreket. Ha van olyan bizonyságtételük, amit írásban szívesen megosztanának a gyülekezeti hírlevélben, akkor azt kérjük, hogy szeptember 20-áig küldjék el Enikőnek a hulajeniko@gmail.com e-mail címre. Hirdetem, hogy újraindul az óvodás hittanóra, itt Nyírteleken, a belegrádi óvodában is, de itt Nyírteleken is. És azt kérem, hogy bátorítsuk a szülőket, akiknek vannak óvodás gyermekeik, hogy bátran irassák be a hittanra. Várunk szeretettel minden gyermeket. Hirdetem még a távolabbi programjainkat. Presbiteri és munkatársi kirándulás lesz október 6-án. Készüljünk erre az alkalomra és hordozzuk imádságban. A biatorbágyi alkalmak közül a Biblia tanulmányozó hét lesz október 2-ától, férfi hét október 9-től, illetve az okit ifjúsági találkozó október 23-ától. Ezekre az alkalmakra vannak érdeklődők, meg készülünk, úgyhogy jelezzék ezt a testvérek bátran, Marcsek Balázsnak is, hogy az utazást akkor össze tudjuk szervezni. És az EKE alkalmak közül hirdetem a csendes napot, szeptember 30-án, és az ifjúsági hetet, október 20-ától hétvégét, rosszul van itt írva, október 20-ától 22-ig, ami Balatonszászon lesz, és készülünk innen Nyíregyházáról, Nyírtelekről egy nagy busszal, és már többen jelentkeztek a fiatalok erre az alkalomra, úgyhogy várjuk szeretettel a fiatalságot, a többieket is. Az egyházmegyei programok közül a presbiteri csendes nap van előttünk Kisvárdán, szeptember 30-án lesz majd ez az alkalom. Az imádság lista itt van előttünk, valamiért feliratkoztak a testvérek, hordozzuk őket az Úr előtt imádságban. És nem írtam bele ide a hirdetésbe, de szeretném hirdetni, hogy már régóta gondolkodunk azon, hogy házas-páros alkalmat is elindítunk. Ennek nem egyszerű majd megtalálni az időpontját, a módját, stb. Első körben azt szeretnénk, hogy fölmérni, hogy kik azok, akik szeretnének ebben részt venni, és aztán utána egyeztetnénk, hogy akkor mikor és hogyan tudnánk ezt megoldani. Tehát legyen ez bennünk, meg kérem, hogy ezért imádkozzunk, hogy ez kialakulhasson. És még azt is szeretném hirdetni a testvéreknek, hogy a látogatások terén, hogyha tudjuk, hogy valaki megbetegedett, vagy így tudom, hogy a testvérek is így látogatják egymást, és ott van igény, hogy én is menjek, vagy akár Enikő, tehát hogy lelkész menjen, látogasson meg valakit, akkor kérem, hogy ezt jelezzék, hogy ebben segítsenek, ebben a feltérképezésben, illetve hogyha valaki szívesen veszi, hogy meglátogassam a gyülekezetből, hogyha jelzik a testvérek, akkor ez is nagy segítség nekem, hogy akkor így könnyebben tudjuk ezt intézni. Tehát erre bátorítom a testvéreket, hogy ebben segítsenek. Most istentiszteletünk folytatásaként, majd megkeresztelünk két kisgyermeken, és erre készülve majd énekeljük a 296-os éneknek az első verszakát, és kérem, hogy akkor keressétek meg Blankáikat, és majd jöjjetek így előre, hogy álljatok előre az oltára elé. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Amen.
A keresztségben.
Második verszakot tudjuk még énekelni, ki lehet vetíteni, és akkor addig folytathatjuk az éneken. Sikerült? De közben megérkezett a család, akkor mégsem. Akkor kérem, hogy gyertek ide előre. Nem baj, Patricia, ne félj. Igen, csak így ide. Van némi tiltakozás a keresztségben. Az emberben van ilyen ellenállás. Igen. Jó, gyertek ide az úroltára elé, akkor így. Bátran. Jó? Jó, így, de nagyon jó. És lehet, hogy egy kicsit akkor most így nyűgösködik, de akkor próbáljunk meg akkor ide figyelni. Békesség néktek! Feltámadott Urunknak ezekkel a szavaival köszöntelek titeket, testvéreim, amikor először léptek az ő gyülekezetébe ezekkel a gyermekekkel, hogy a Szent Keresztség áldásában részesedjenek. Hallgassátok meg a gyermekek evangéliumát. Kisgyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegye, de a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta nekik: engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. És ölébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg ezeket a gyermekeket, áldja meg az ő bejövetelüket és kimenetelüket. Mostantól fogva mindörökké. Ámen. Testvéreim az Úrban, Krisztus Urunk mennybe menetele előtt ezt mondta tanítványainak: nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Hallgassák meg a testvérek az igehirdetés alapigéjől választott szent igét, amit megírva találjuk a 34. Zsoltár 9. versében a következőképpen. Felállva hallgassuk meg Isten igéjét. Tehát a 34. Zsoltár 9. versét olvasom. Hogy át kellene venni őt? Szegény pedig egy kis csendes fiú, és pont most így jött össze nekünk. Igen. Na, igyekszünk már, jó? Igyekszünk. Tehát a 34. Zsoltár 9. verse így hangzik: érezzétek, és lássátok, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki hozzá menekül. Amen. Foglalnak helyet a testvére. Kedves szülők, kedves keresztülő, kedves testvére, hát most így jártunk, hogy szegény Márk is elfáradt, de azért szeretném ezt az üzenetet, amit Isten a szívemre helyezett, elmondani, és addig megpróbáljuk vigasztalgatni, de próbáljátok meg erre figyelni, hogy mit mond. Ugye a... Jó, egy kicsit próbáljátok ide figyelni, aztán most egy kicsit sír, igyekszem hangosabban beszélni. Jó? Tehát az érzékelés az úgy tudom, hogy nagyon fontos a ti családotokban. Hiszen a fagylalt készítésekor ugye meg kell kóstolni azt a fagyit, hogy az olyan legyen, amit aztán az emberek szeretnek. És emlékszem, meséltett Péter, hogy talán a kék szőlőt, hogy hetekig elbíbelődtél vele, hogy az annak tényleg olyan íze legyen, ami aztán a megfelelő. És másrészt a hallás, tehát zenetanárként a hallás az ugye nagyon fontos, hogy helyén legyenek ott a hangok, de ugyanígy az Isten igével kapcsolatban is fontosak ezek a dolgok. A hallás is. Ugye a hit az hallásból van, ez nagyon egyszerű dolog, ezért próbálok most hangosabban beszélni, meg ezért próbálom elmondani azt, ami most itt előttünk van, mert az Isten szeretne hitet ébreszteni az elhangzott igén keresztül. De hogy jön az ízlelés most itt az Isten igéhez? Hát úgy, ahogyan itt a Zsoltárban olvashatjuk, azt mondja, hogy érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Más fordítás szerint ízlejétek meg, hogy jó az Úr.
kóstoljatok bele ebbe az életbe. Mert ugye az ember meghallja azt, hogy az Isten szeret engem, hogy úgy szeret, hogy egyszülött fiát adta értem. És ha hiszek ő benne, akkor örök életem van, de ezt meg is kell tapasztalni, ezt meg is kell ízlelni, és ahogyan a fagyi próbálja az evés, úgy a hitben is, ezt ki kell próbálni. Meg kell ízlelni, meg kell ezt tapasztalni. És jó lenne, hogyha Márk is, és Patrícia is megtapasztalhatnák ezt, hogy megízlelhetnék, hogy jó az Úr. Hogy jó az Úr. Hogy jó ott nála békességet lenni. Hogy jó ott nála megnyugodni. És hogy az a boldog ember, aki ő benne bízik. Aki őt keresi, ahogyan itt a Zsoltárban írja. Hogy ne mennének tévutakra, ne kóstolnának bele mindenféle dologba az életbe, ami tönkreteszi őket, hanem az Urat ízlennék meg, azt az ő jóságát ízlennék meg, és ezt tapasztalhatnák meg. Hát ezért imádkozunk, és ezért van most is ez az alkalom, hogy az Úr kezébe ajánlhassuk az ő életüket. Amen. Testvéreim, amikor most Krisztus Urunk rendelése szerint megkereszteljük ezeket a gyermekeket, tegyetek vallást titetekről magatok is a gyermekek nevébe, az egész kereszténység hitvallása az apostoli hitvallás szerint. Kérdem tőletek, hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunkban, hisztek-e a megszentelő Szentlélekben, egy keresztjén, egyházat, hisztek-e? Akarjátok-e, hogy ez a gyermek a Szent Keresztségben részesüljön, hogy Isten gyermekei és Krisztus egyházának tagjai legyenek, akarjátok-e? Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével gondoskodtok a gyermekek hívő keresztjénné növekedéséről? Vállaljátok-e?
Mi a gyermek neve? Márk Péter, megkeresztelek az Atyának, a Fiúnak, a Szentléleknek nevében. Mi a gyermek neve?
Hát szegények, most pont ilyen formában csíptük el ezt az alkalmat. De hát egyébként tényleg van ez, hogy az emberben van egy ilyen ellenállás, ez emlékeztethet bennünket arra, hogy mi bennünk is sokszor, hogy Isten valamit mutat, akar, és akkor nem, de pedig az a jó nekünk, ők most megijedtek, vagy éhes, vagy ilyen ugye, hétköznapi dolgok, hát fontosak ezek a dolgok is, de bízunk benne, hogy békességet lelnek, és bátorítjuk a családot tovább, és hogy ma jöjjenek. Tehát ez most egy ilyen alkalom volt, de ez ne legyen olyan, hogy hú, akkor ide soha többet, mert itt ordított a gyerek, hanem akkor bátran máskor is majd imádkozzunk, csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy benned lelhetünk békességet, és köszönjük neked, Urunk, hogy most a keresztség szentségében átadhattuk neked Patriciát és Márk Pétert. Kérünk, Urunk, hogy te áld meg az ő életüket. Most is te adj nekik békességet, te adj a szülőknek is békességet, te áld meg az ő életüket, te segíts nekik az ilyen helyzetekben, kihívásokban, a mindennapok örömeiben, áldásaiban, te vezesd őket is. És kérünk, Urunk, hogy áld meg azokat, akikre a nevelésüket bíztad, hogy úgy tudják őket terelgetni, hogy a tieid lehessenek, hogy megismerhessenek, hogy megízlelhessék, megérezhessék, hogy te jó vagy, hogy te annyira szereted őket is, hogy egyszülött fiadat adtad értük is. Köszönjük neked, Urunk, hogy minden lelki és testi jót tőled kérhetünk. Köszönjük, hogy így bízhatjuk rád szeretteinket, családtagjainkat. Kérünk, Urunk, így a
a családokért, a gyülekezetben is, a gyermekekért, akik baba-mama körre, itt tanórára, vagy gyerekórára, vagy ifjúsági alkalomra, vagy konfirmációi órára járnak. Így kérünk, Urunk, a házaspárokért, vagy azokért, akik esküvőre készülnek. Így bízzuk rád, Urunk, ezt a házaspáros alkalmat is. Ha te jónak látod, hogy ez megvalósuljon, akkor miért kérnek az idejét? Add, Urunk, hogy ebben legyen bölcsességünk, helyes látásunk. És kérünk, hogy a szülői hivatásban is te erősíts, segítsd a szülőket, adj szeretetet, adj türelmet, adj bölcsességet. De így kérünk azokért is, Urunk, akik még nem találták meg párjukat, kérünk, Urunk, hogy te gondoskodj erről, add meg számukra is azt, amire szükségük van. És kérünk azokért, Urunk, akik munkában állnak, akik dolgoznak, hogy tőled kapott erővel tudják azt végezni, de kérünk azokért, akik nem találtak munkát, vagy munkát keresnek, hogy bölcsességet kaphassanak tőled, és tényleg a helyükön lehessenek ezen a téren is. Rád bízzuk az időseket, Urunk, te adj nekik erőt a mindennapos kihívásokban, betegségekben, nehézségekben, és add, Urunk, hogy imádságban tudják hordozni azok is a gyülekezetet, a környezetben élőket, akik esetleg már nem tudnak eljönni a gyülekezetbe. Kérünk a gyászolókért, hogy te adj nekik békességet. Kérünk azokért, akik betegséggel küszködnek, akár otthon, akár kórházban, vagy idősek otthonában. Kérünk, hogy te adj nekik gyógyulást, ha te jónak látod, de te elégítsd meg az ő életüket is. És könyörgünk azokért is, akik lelki szorongattatásban vannak. Kérünk azokért, akik függőségekben vannak. Kérünk, hogy te szabadítsd meg őket, hadd tudják ezeket letenni, és hadd éljék át azt meg, hogy akit a fiú megszabadít, azok valóban szabadok. És köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk azokat is, akik tőled eltávolodtak, megismertek, de messzire kanyarodtak. Kérünk, Urunk, hogy te vonzd magadhoz őket újra. Rád bízzuk, Urunk, azokat a testvéreket, akik az imádságlistára feliratkoztak, te látod az ő élethelyzetüket. Te tartsd meg őket, te erősítsd meg őket. És az egész gyülekezetet a kezedbe tesszük le, a kisvárdai részt, a görögszállási részt, itt a nyírteleki részt is egyaránt. Kérünk add, hogy hadd tudjunk világítani, hogy hadd ismerjenek meg téged a környezetünkben élők. De így visszük eléd, Urunk, a környékbeli gyülekezeteket, evangélikus és más felekezetű gyülekezeteket is. Hadd legyen minden egyes közösség hegyen épült város, és hadd lássák az emberek a te világosságodat, a te fényedet. Rád bízzuk, Urunk, gyülekezetünknek a dolgozóit, munkatársait, szolgálóit, presbitereit. Rád bízzuk ezt a kirándulást is, legyen meg a te akaratod ezzel. És így kérünk, Urunk, a különböző hetekért, hétvégékért, az ifjúsági hétvégét is így külön a te kezedbe tesszük le, hogy toborozd a fiatalokat, vonzad magadhoz őket. És minden egyes alkalmat, Urunk, hogy a te áldásod lehessen rajta. Kérünk a teológus képzésért, hogy te hívd el a munkásokat az aratásba, hogy veled indulhassanak és veled mehessenek tovább a szolgálatba. És rád bízzuk, Urunk, a gyülekezeteket a környékünkön is, és az egyházmegyéket is, ott is, ahol probléma van, te adj útmutatást, áldást. Kérünk az EKE szolgálatáért, a Biatorbágyi szolgálatért, kérünk a Dömösi szolgálatért, az EMO szolgálatáért, Urunk, add, hogy ezekben minél több ember megismerhessen és megmaradhasson te benned. És kezedbe tesszük le a norvégiai, dániai, amerikai testvérgyülekezeteinket. Imádkozunk a norvégok látogatásáért, amikor jönnek ide Magyarországra újra, és majd Kisvárdára is jönnek páran, add, Urunk, hogy ez is olyan alkalom lehessen, amikor erősödhet a velük való kapcsolat. Köszönjük, Urunk, hogy a vezetőinket is a kezedbe tehetjük le, egyház és világi szinten egyaránt. Add, Urunk, hogy a rájuk bízott hatalommal jól tudjanak élni, és veled tudjanak elszámolni ezzel. Köszönjük, Urunk, hogy mindent a kezedbe tehetünk le, és kérünk, hallgass meg minket, amikor Jézus nevében együtt így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Mindezek után, testvéreink, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te felé, és adjon te néked békességet. Foglaljunk helyet, és az záró éneket énekeljük, a 451-es számon éneket.